Történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését, Azerbajdzsánban folytatják a munkát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter reggel arról is hírt adott, hogy alapos tervezés követően újabb 6 magyar állampolgárt evakuáltak Iránból. Az izraeli légierő a nem működő araki atomerőművet támadta előző éjjel. Csapást mértek a reaktor lassító berendezését tartalmazó épületre, amely a plutónium előállításának egyik fő helyszíne. Az akció célja az volt, hogy megsemmisítsék a plutónium termelés szolgáló kulcselemeket, így lehetetlenné téve azok újbóli felhasználását nukleáris fegyverek előállításához. Ugyanezért a Natanzi nukleáris létesítményt is támadták. Legalább 65-re emelkedett már a reggeli iráni rakétatámadás sebesültjeinek száma Izraelben, 6 ember sérülése súlyos. Az iráni ballisztikus rakéták 4 helyszínen okoztak károkat, köztük egy kórházban. Az uniós szankciók működnek, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Strasbourgban a hamarosan következő NATO csúcs találkozóról tartott vitán. Oroszország csak az erőből ért, semmi másból, fogalmazott Kaja Kallas. Az Európai Bizottság álláspontja szerint, ha az EU gyorsan, hatékonyan és stratégiailag kíván fellépni, akkor a minősített többségi szavazásra kell áttérni az egyhangú döntéshozatalról, közölte a kutatásért és innovációért felelős uniós biztos. Egy állam ellenvetése tehát nem jelentene semmit. Ekaterina Zaharieva szintén Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós bővítés témájában tartott vitáján beszélt. Az Oroszország által indított háború komoly emlékeztető arra, hogy egy stratégiailag nagyobb és erősebb Európai Unió létrehozására van szükség, érvelt. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredménye alapján képviseli majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozása ügyében, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter még tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, már több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU-tagságáról, a voksolás péntek évfélkor zárul. A szuverenitásvédelmi hivatal korábbi jelentését megerősítő újabb bizonyítékok szivárogtak ki a Biden adminisztráció kormánybuktatási kísérleteiről. A közlemény szerint a USAID-en keresztül 2 év alatt több mint 19 millió dollárt költöttek el Kelet-Közép-Európában, ennek csak nem a felét, 8 millió 700 ezer dollárt Magyarországon. A pénzből civil szervezeteket, médiaszereplőket, véleményvezéreket és pártokat finanszíroztak. Mégis betiltja a rendőrség a Pride-ot. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg bejelentette, hogy június 28-án a fővárosi önkormányzat megrendezi a budapesti büszkeség rendezvényt, de a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében a tiltásról döntött. A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az csak a kúriának címzett keresettel közigazgatási pert indítva lehet megtámadni. A fővárosi önkormányzat jövő szombaton megrendezi a szabadság ünnepet, közölte Karácsony Gergely. A budapesti rendőrfőkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, kommentálta a főpolgármester a rendőrség döntését. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kötelező jelleggel kell biztosítani legalább egy olyan pénztárgépet is, amelyet pénztáros működtet, és nem automata, mondta el a KDNP parlamenti frakcióvezetője, hozzátéve, hogy az erről szóló törvényjavaslatot elfogadta az országgyűlés. Simicska István felidézte, hogy idősügyi szervezetek már hónapokkal ezelőtt megkeresték ezzel. Egyre súlyosabb a mezőgazdasági aszály az országban, és a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, írta agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Egyre inkább felsejlik a 2022-es történelmi aszály rémképe, tették hozzá. Ismét jól szerepeltek a magyar egyetemek a nemzetközi felsőoktatási ranglistákon, mondta el a kulturális és innovációs miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs közölte, a világ 30 ezer egyeteme közül 12 magyar szerepel a legjobb 5%-ban, még 3 intézményt, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a Szegedi Tudományegyetemet, valamint a Debreceni Egyetemet a legjobb 2%-ban jegyzik. Lezárult a tanév digitális országos kompetencia mérése, több mint 2,5 millió mérési eseménnyel, közölt az oktatási hivatal. Az előzetes eredmények a tehetségkapu honlapon megtekinthetők. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, gomoly felhők főként a Tisza vonalában lévő összeáramlási vonal mentén képződhetnek, de csapadék nem hullik. Az északi a szelet majd nagy területen kísérik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillus Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsora következik. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztust! Szedlák Endre vagyok, a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6. A osztályos diákja. Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai műsorunk témája a cserkészet. Először a cserkészetről összeállított ismertetőnket hallhatják, majd egy interjúra kerül sor iskolánk lelkipásztorával, Papler Pál atyával, aki maga is cserkész. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
A következő percekben betekintést nyújtunk a cserkészet kialakulásába, a cserkészek életébe. Az elhangzó információkat a Wikipédia oldal cserkészet szócikkéből, valamint a Magyar Cserkész Szövetség honlapjáról a www.cserkész.hu oldalról gyűjtöttük. A beszámolóban közreműködnek iskolánk diákjai Bara András, Bocsi Ádám, Gulyás Bertold, Kerékgyártó Tamás, Miklós Bence Vaj, Német Norbert, Pankotai Benjamin Mohamed, Szedlák Endre és Zele Balázs. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek és ifjúsági mozgalma. A világ szinte összes országában élnek cserkészek, számuk több 10 millió. A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely mindenki számára nyitott. Függetlenül a származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint a vallási meggyőződéstől.
Magyarországon a cserkészet 1910-ben indult el, és rövid időn belül elterjedt. 1912-ben hozták létre a Magyar Cserkész Szövetséget. Az első cserkész világtalálkozón, világdzsamborin a magyarok nem vettek részt, de a következőkön annyira sikeresen szerepeltek, hogy a negyedik cserkész világdzsamborit 1933-ban Gödöllőn rendezhették meg, amelyen 30 000 fiatal vett részt. Egy ideig a magyar főcserkész Teleki Pál volt. A Magyar Cserkész Szövetségnek több mint 220 csapata van, amiben 15 000-nél is több cserkész tevékenykedik országunk minden vármegyéjében. A magyarországi cserkészmozgalomnak az a célja, hogy a társadalmunkat olyan felelős és egészséges polgárok alkossák, akik életre valóak, elkötelezettek, és akik számára fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelésén keresztül Isten felé is növekedjenek. Magyar kultúránk ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra segíti hagyományaink megőrzését, valamint hozzájárul önmagunk, a közösségünk és nemzetünk megismeréséhez is.
A cserkész mozgalom alapjait Lord Robert Baden Powell of Gilwell, vagy ahogy a cserkészek hívták, Bipi rakta le. Bipi a brit birodalom katonatisztja volt, aki a második búrháború idején egy erődöt védett, valamint önkéntes fiatal fiúkból szervezett futárszolgálatot. Bipi hosszas küzdelemben megvédte a rábízott erődöt, így nemzeti hőssé vált az Egyesült Királyságban. 1899-ben megjelent egy könyve, amit katonák számára írt. Ezt elkapkodták a boltokból, és sok tanár és ifjúsági szervezet használta fel. Így Bipi írt egy újabb könyvet fiatalok számára, és az abban leírtakat ki is próbálta a gyakorlatban egy egyhetes nyári tábor keretében. A tábor 1907-ben volt, és ezt tekintik a cserkészet megalakulásának. A könyve az ezt követő évben 1908-ban jelent meg Scouting for Boys, cserkészet fiúknak címmel. Ezután sor alakulni kezdtek a cserkész csapatok, mert a fiúk cserkészőrsökbe szerveződtek, hogy kipróbálják a könyvben leírtakat. Segítséget is kértek Bipitől, aki támogatta őket. Így indult útjára a cserkész mozgalom.
A cserkészek a cserkész módszer alapján végzik feladataikat. Ennek a gyakorlati megvalósításnak az egyik módja, hogy a cserkészek kis csoportokban együtt töltik az idejüket, és a programok közös élmények során koruknak megfelelő hangsúlyt kap a felelős állampolgárság és döntéshozatal is. Hetente tartanak gyűléseket. A módszer alapeleme a természet és a szabadtéri programok szeretete. Leggyakoribb tevékenységek a táborozás és az erdei és vízi élet, a túrázás és a különféle sportok. Cserkész találkozókat is szerveznek országos és nemzetközi szinten is. ahol több ezer cserkész táborozik együtt. Ezeket a nagy találkozókat dzsemborinak nevezzük. A világ dzsemborit 4 évenként rendezik meg.
A természetbeliség azért olyan fontos, mert a természetben van lehetőség arra, hogy a gyerek, a fiatal megtanuljon helytállni, megtanulja az erőforrásait jól felhasználni, és megtapasztalja az alkotás örömét. A gyereknek, fiatalnak lehetősége van kifejezni önmagát, és a lehető legközelebb létezhet a teremtő Istenhez, a teremtett világ révén. A cserkészek az oktatást, a cserkész ismeretek átadását nem hagyományos iskolai oktatás formájában végzik, hanem játékos módon, tapasztalati úton adják át az ismereteket.
A cserkészet legismertebb jelképe a cserkész lilium. A lilium 3 ága a cserkész fogadalom 3 részére utal. Az Isten, haza és embertárs iránti kötelesség teljesítés. A cserkészeknek egyenruhájuk is van, sokan erről ismerik fel őket. Az egyenruhának az a célja, hogy a különbségeket elrejtse, és a cserkészekkel éreztesse, hogy együtt egy világméretű testvériséghez tartoznak annak a tagjai. Továbbá az egyenruhán lévő jelek fontos információkat is megmutatnak. Például az, hogy az egyenruhát viselő hol cserkész, vagy milyen tisztséget tölt be. Az egyenruha alapja a cserkészing és a nyakkendő. Az egyenruhához cserkészkalap, nadrág és öv is tartozik.
A cserkészet ereje abban rejlik, hogy az egyént a hasonló életkorú csoportok által is neveli. A legkisebb nevelési egység az ős, ami legalább 4, legfeljebb 15 cserkésznek a nevelési közössége, amit vezetője irányít. Az ős azonos korosztályúakból és azonos neműekből áll. Az ős vezető neme általában megegyezik a vezetettek nemével.
A raj a közel azonos korosztályú cserkészőrsöket fogja össze, 2-4 cserkészőrs nevelési közössége, akiket egy felnőtt vezető, a rajparancsnok irányít. A rajok cserkészcsapatokat alkotnak, aminek az élén a csapatparancsnok áll, aki felügyeli a rajparancsnokokat és az őrsvezetőket.
A cserkész korosztályuk a következők: kis cserkészek, cserkészek, kószák, vándorok, felnőtt cserkészek. A kis cserkész korosztály az általános iskola első évfolyamától a 4. osztály végéig tart. Az ő találkozóik sok mozgásból, meséből, játékból, kézműves foglalkozásokból, énekből és cselekedve tanulásból állnak. Ezeket a közösségi lét és a vezető személyes példája foglalja a keretbe.
A cserkész korosztály az iskola 5. évfolyamától a 8. osztály végéig terjed. Itt a fiúk és a lányok külön ősökbe szerveződnek. A cél ezzel, hogy a fiatalok ne csak a korosztályuk, hanem a nemük szerinti nevelést is kapjanak. Ebben a korosztályban a közösségi élmények mellett már megjelennek a hosszabb távú, személyre szabott feladatok is, az úgynevezett megbízatások, amik erősítik az egyéni önállóságot és a felelősségtudatot.
A kószos cserkészek a 9-12. évfolyam közötti fiatalok, 15-18 évesek. Ebben az életszakaszban a fiatalok kószálnak, vagyis egyre több új dologgal találkoznak, amiknek a megélése nagy kihívás számukra. A kócsoport vezetőinek legfőbb feladata ekkor, hogy az egyéni készségeiket fejlesztő, vonzó, hasznos és értékes programokat nyújtsanak a kószák számára. A programok segítik a fiatalokat abban, hogy tehetségük és egyéniségük kibontakozhasson.
A vándorok 19-23 éves fiatal felnőttek. A kócsoport tagjai a felnőtté válás előtt állnak. A cserkésznevelés célja ekkor, hogy a tagok felkészülten és tapasztaltan reagáljanak az élet kihívásaira, stabil és értékes személyiségek legyenek.
A cserkészet egy ifjúságnevelő mozgalom, mégis lehetnek felnőtt tagjai, hiszen a cserkészet egy életforma, ami nem korhoz kötött és nem kinőhető. A felnőtt cserkészek 24 éves kortól fontos erőforrást jelentenek a mozgalom számára. Azon túl, hogy megélik a közösséget és segítik egymást az önfejlesztés útján, szolgálatot is végeznek. Például segítik a programok megvalósítását szállítással, háttérmunkával. A cserkész mozgalom 7 éves kortól mindenki számára nyitott, így felnőttként is lehet csatlakozni.
A cserkészet eszményét, ideáját a cserkész törvény írja le. a cserkészek törekszenek e szerint élni. A cserkész törvény 10 pontja. Első. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. Második. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Harmadik. A cserkész, ahol tud, segít. Negyedik. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. Ötödik. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. Hatodik. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. Hetedik. A cserkész feljebb valóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. Nyolcadik. A cserkész vidám és meggondolt. Kilencedik. A cserkész takarékos. Tizedik. A cserkész testben és lélekben tiszta.
A cserkészek fogadalmat is tesznek, ami a cserkész törvény iránti elköteleződésüket fejezi ki. A cserkész fogadalom így hangzik. Én, Ádám, fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavaival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújtözel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percek megragad, az ölelés még halk ajándék, asztalok között, a nap beköltözött. Fényköveti a hányat, miért vizet a hagyó?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pankotai Benjamin Mohamed vagyok, az 5. B-osztály tanulója. A cserkészetről szóló beszámolónk után most iskolánk lelkipásztorával, Papler Pál atyával beszélgetünk, aki már több évtizede tagja a cserkész közösségnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Üdvözöljük, Pál atya! Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat és válaszol a kérdéseinkre. Kérem, meséljen arról, hogyan lett ön cserkész?
Annak idején, amikor általános iskolás voltam, a 90-es évek elején, akkor indult újra Magyarországon a cserkész mozgalom, és itt Füzesabonyban is az akkori plébános és egy régi cserkész, Tas Imre bácsi, megfogalmazták, hogy jó lenne újraindítani itt is Füzesabonyban a régi cserkész csapatot, ami a két világháború között létrejött, és az 1206-os Petőfi Sándor cserkész csapat nevet viselte. És a 90-esek elején, amikor ez a szándék megfogalmazódott, én is szívesen csatlakoztam az induló, újrainduló cserkész csapathoz. Nyilván ennek megvoltak a maga nehézségei, a kezdeti küzdelmek, az idős vezető Imre bácsinak a hirtelen bekövetkezett halála, de mégis elindult egy közösség, amelynek örömmel én is tagja lettem is, és azóta is meghatározó mozzanat volt ez az életemben.
Mit ad önnek a cserkészet? Miért jár ma is cserkésztáborokba?
A mai digitalizált világban nagyon fontos a cserkészet, ettől kiszakít bennünket. Fontos része a természetjárás, természetismeret. Maga a cserkészet nagyon gazdag. Egyrészt ad egy erkölcsi tanítást, alapja a vallásosság, a hazaszeretet, népi hagyományainknak az ápolása, természet ismerete, növények, állatok ismerete, és ezek úgy gondolom, hogy minden embernek fontosak kell, hogy legyenek az életében. Főleg most, amikor ugye elszakadunk a természettől, mai társadalom már nagyon keveset van a természetben, nem ismer a növényeket, már nem önfenntartó a társadalom, és ebből kiszakítva a cserkésztáborokban az ember vissza tud menni a természetbe. Ki tud kapcsolódni, meghallja a fák susogását, a madarak csicsergését, és olyan közösségre tud találni a többi cserkész szemében, amely által tudunk töltekezni, és életre szóló barátságokat tudunk kötni.
Kérem, beszéljen a cserkész csapatról, amelynek jelenleg tagja.
Ez a cserkész csapat a 768-as számú Csepelén-Győr cserkész csapat Sátoraljaújhelyben. Amikor papszentelésem után 2006-ban Sátoraljaújhelybe kerültem, ott kerültem kapcsolatba ezzel a cserkész csapattal, és mivel már korábban én is cserkész voltam, ezért úgy mentem közük, egyrészt mint pap, hiszen a cserkész csapatban jó, hogyha van egy lelkész, aki a lelki programokat vezeti, aki a táborokban a vasárnapi szentmiséket megtartja, akiknél a cserkészek meg tudnak gyónni a szentmise előtt, és mint lelki vezető próbáltam jelen lenni már akkor cserkész csapatban. Az évek során hál' Istennek sikerült megőrizni velük ezt a kapcsolatot, és mind a mai napig velük járok táborokba, amennyire tehetem, programjaikon részt veszek, és a 18-19 évvel ezelőtt keletkezett barátságok minden mai napig megvannak, léteznek, és örömmel találkozunk a táborokban, örömmel gondolunk vissza a régi táborok élményeire, de jelenben is tudunk lenni, dolgozunk, tervezzük a jövőt, és a mindennapi nehézségeket próbáljuk leküzdeni, és egymás tapasztalatait megosztva próbálunk így töltekezni.
Milyen feladata van a cserkész csapatában?
Ebben a sátorújhelyi cserkész csapatban, ugye mondtam, papként kerültem be, és éppen ezért azóta is a csapatnak a lelkésze vagyok, aki vezeti a lelki programokat, amennyire az időm engedi, mert 140 kilométerről azért nem egyszerű bekapcsolni a cserkész csapat életébe, de a táborokban különböző mozgótáborok, téli tábor, nyári nagy tábor próbálok jelen lenni, és akár a túrák közben egy lelki beszélgetés, akár a szentmiség előtti gyónásokkal is próbálom a lelküket ápolni, próbálom őket vezetni, hiszen a cserkészetnek egy ilyen célja is van, hogy maga az önnevelés is, hogy emberebb embert, magyarabb magyart szeretnénk nevelni, hogy vallásosságában is szeretnénk megerősíteni a cserkészeket, és cserkészet mondhatjuk így, hogy vallástól független. Vannak benne római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok, nyilván mindenki a saját hitét élje meg és azt gyakorolja, abban legyen példamutató, tanúságtevő, és ebben igyekszek segíteni a cserkész csapat tagjainak, hogy hitükben megerősítsem őket.
Felmerült a gondolat, hogy iskolánkban is legyen cserkész csapat. Miért szeretni, hogy az iskolánkban is elinduljon a cserkész élet? Mit ad ez a gyerekeknek?
Sokszor újból és újból előkerülnek azok a kritikák az oktatással kapcsolatban, hogy túl elméleti az iskolai képzés, és nem az életre nevelnek. Ezt olvasgatva cserkész könyveket már a korábbi évtizedekben is megfogalmazták, és a cserkészet pont, hogy egy praktikus, egy gyakorlati tudást ad, amit nem tanítással, hanem közös élmények megélésével tudnak a cserkészek, a fiatalabb vagy idősebb cserkészek elsajátítani. És úgy gondolom, hogy a mi iskolán diákjainak is javára válna, hogyha ilyen gyakorlati ismeretekkel gazdagodnának. Akár kirándulások, táborok, de a táborozási módszerek, vagy akár egy sátorozásnak a körülményei, csomózás, tábortűzrakás, sátorfelverés, hogy ezek mind-mind hasznos információk, amelyek abban segítenek, hogy a mindennapokban is jobban hely tudjunk állni. Hiszen úgymond a cserkészet az életre nevel, a mindennapi életben felmerülő problémákat, nehézségeket is, vagy akár a ház körüli teendőket is könnyebben el tudjuk végezni, vagy a kis konyhakert művelésében is. Jobban vissza tudjunk menni a természethez, amely nem csak otthonunk, hanem egy olyan közegünk, amelyben harmóniában kell, hogy éljünk a környezetünkkel. És hogy mit ad ez a gyermekeknek? Egyrészt élményt. Új barátokat, összetartozás élményét, és a természetre való újbóli rácsodálkozást. Cserkészet alapítója BP a könyvében, a Scouting for Boys-ban sok mindent leírt. Többek között azt is leírta, hogy milyen a szabadban az élet. Így fogalmaz a könyvében, ezt most szó szerint idézem, a tábor a cserkész élet legvidámabb része. Isten szabad ege alatt élni, hegyek és fák, madarak és állatok, tenger és folyó társaságában, azaz a természetben élni, a magatok kis vászon otthonában, főzni magatokra, és mindent fölfedezni, mindez olyan egészséges és boldoggá tesz, amilyenné sohasem válhattok a város kőrengetegében és füsttengerében. Nagyszerű karand a portja is. Amikor távolabbra karandoztok, és minden nap új helyeket fedeztek föl. Erősít, keményít, nem törődtök vele, esik-e vagy fújja a szél, hideg van-e vagy meleg. Ahogy adódik, úgy veszitek, mert érzitek, olyan formában vagytok, hogy minden nehézséggel nevetve tudtok megbirkózni, mert tudjátok, végül ti győztök. Ahhoz persze, hogy élvezzétek a táborozást és a portját, tudnotok kell, hogyan csináljátok, annak rendje és módja szerint. Meg kell tanulnotok, hogyan verjetek sátrat, hogyan üssétek össze kaibátokat, hogyan rakjatok tüzet, hogyan készítsétek el ételeteket, hogyan kössetek össze röngfákat, hogy hidat vagy tutajt építsetek, hogyan lejétek meg az utatokat ismeretlen vidéken, éjszaka épp úgy, mint nappal, és még sok mindent. Ebben nagyon jól látszik, hogy mennyire hasznos a természetben való táborozás, a természet megismerése, a természettel való harmonikus együttélés. Ezt szeretnénk a gyerekeknek megtanítani, jobban mondva, ezt szeretnénk, hogyha élmény szintén megtapasztalnák, és így sajátítanák el ezeket az ismereteket. És ahogyan a cserkészetben nem tanítunk, hanem a cserkészetnek egy fontos pedagógiai módszer az önnevelés, a tapasztalaton keresztül alakítja, formája önmagát a cserkész, azáltal, hogy közösségben van, hogy egymás segítik, és saját erőforrásainak a határait is megtapasztalja, és így tudja magát fejleszteni, nevelni.
Milyen korosztályt szeretnének bevonni, és hogyan?
Alapvetően arra gondoltam, hogy felmenő rendszerben indulnánk, alsó tagozatból, de lehet inkább a 3., 4., 5., 6. osztályt vonnánk be, hogy ezekből a gyermekekből szeretnénk őrseket alakítani. Korosztályok és nemek szerint fiúőrseket és lányőrseket alakítanánk ki, ahogyan azt a bevezetőben is hallhatták a kedves hallgatók, és így szeretnénk újból élettel megtölteni, újra alakítani az 1206-os Petőfi Sándor cserkész csapatot.
Köszönjük a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Minden kedves hallgatónak további szép délutánt kívánunk! Németh Norbert 5. osztályos tanulót hallhatták a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvodából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. június 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Szent Háromság szeretet közösségéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Két nagy ünnep áll mögöttünk és előttünk. Ugye az egyik vasárnap volt ugye a Szent Háromság vasárnapja, aztán itt van előttünk Krisztus szent testének és vérének úrnapjának az ünnepe. Szent Háromság vasárnapján, ugye az elmúlt napokban és utána is arról elmélkedhettünk, hogy mit jelent az a mi életünkben, hogy a Szent Háromság a szeretet tökéletes közössége. És a szentmisében, amikor elmélkedtünk vasárnap, én azt a házi feladatot adtam a híveknek, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit jelent megszólításban, amikor a papa szentmise elején úgy köszönti a híveket, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek. És kiemeltem mind három gondolatot, és itt a beszélgető társaimmal lehet, hogy ezt egy picit még jobban átgondolnánk, vagy kicsit kibontanánk ezt a gondolatot, hogy a mi életünkben vajon mit jelent ez. Azt mondjuk, hogy a Szent Háromság szeretet közösség. Talán mindannyian emlékszünk, ugye gyerekkorunkban hittamból is tanultuk a Szent Háromság kérdését, hány Isten van, ugye egy Isten van, aki három személy, Atya, Fiú és Szentlélek, és az a szeretet az, ami összeköti ezeket a személyeket. Most kérdeznélek benneteket, rögtön itt a műsornak az elején, hogy szerintetek mit jelent megélni emberi szinten a szeretet közösséget? Hogy ez érzelem vagy gyakorlat, hogy ezt hogyan kell megközelíteni a hétköznapokban, a munkában, esetleg azokkal, akiket nem kedvelünk annyira, vagy ahol nem érezzük annyira jól magunkat azok között. Mit jelent szeretet közösséget vállalni a másikkal? Ez egy nagyon fontos kérdés, és a Szent Háromságnak, a szeretet közösségnek, az ős szeretet közösségnek a mintájára hogyan élhetjük a szeretet közösséget itt a Földön. Egy picit ezt a témát szeretnénk ebben a műsorban kibontani, hát ha sikerül, a kedves hallgatókat is arra kérjük, hogy próbáljanak meg velünk együtt gondolkodni ebben a témában, hiszen mi nem elsősorban ilyen oktatást szeretnénk tartani, hanem közösen szeretnénk hittan kérdésekről gondolkodni.
Nekem, ami beugrott, az a fő parancs volt, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, tehát szeresd uradat is lehet teljes elmédből. Tehát ugye a fő parancs maga, és hogy így érdemes megélni, szerintem. Tehát, hogy ebből kiindulva. Hogy szeretett közösségben lenni az, hogy tényleg minden ember felé szeretettel fordulni, és azok felé is, tehát akikkel esetleg problémánk van, ugye azt tisztázni, illetve feléjük is teljes jó indulattal is szeretetet. Tehát ez nem érzelem, hanem gyakorlat. Hogy szeretni akarom a másikat, és így Isten segítségével és kegyelméből szeretni is fogom.
Mit jelent, hogy úgy szeretni a másikat, mint magamat? Ez egy érdekes dolog, talán ezt érdemes itt kicsit jobban kibontani, mert ebben talán többen vagyunk, és teljesen más gondolhatunk, hogy szeresd fele barátodat, mint saját magadat.
Hát, hogy szerintem az ember azért, nem tudom igazából, tehát csak amit gondolok, azt mondom, tehát nincs mögötte semmilyen ilyen teológiai tudás részemről, hogy tehát amit önmagamért megtennék, amit szeretnék, hogy megtegyenek velem, azt tegyem a másikkal is. Tehát szerintem ezt jelenti. Tehát ez a szolgáló szeretet legyen a másik felé.
Timi, te hogy látod ezt a témát?
Hát hasonlóan, mint Kriszta, szerintem az egyik legnehezebb dolog egyébként az ebben elindulni, már pedig azért, mert hogy önmagunkat szeretni, tehát hogy azt megélni, hogy és elfogadni, hogy a Jóisten minket azért teremtett, mert szeret minket. És ezt a szeretetet befogadni és elfogadni, hogy méltók vagyunk erre. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy ezzel úgy mindenki elgondolkodjon és tisztában legyen. Ezen sikeresen úgymond túljut, akkor fog tudni másokat is jól szeretni szerintem.
Érdekes kérdés fogalmazódott meg bennem, amit hallottam az elmúlt napokban valakitől, hogyha most a jó Isten adna neked egy papírlapot, és azt kérnél tőled, hogy írj föl egy szót, ami szerinted a legfontosabb ebben a földi életben, mi lenne az? Érdemes ezen elgondolkodni, Ti mit írnátok föl?
Én azt, hogy szeretet, és pontosan azért is, mert igazából már jó pár éve csak ezért imádkozom saját magam részre. Amúgy sem voltam ez a nagy kérő magam számára, de mostanában főleg mondom, pár éve ezt kérem csak, hogy Jézus szeretete legyen az én szívem, és ezt tudjam sugározni az emberek felé, mert ez a legnagyobb feladat az életemben, és azt gondolom mindannyiunk életében.
Timi, te mit írnál föl?
Hú, ez nehéz kérdés. Elsőre a szeretet ugrott be, igen.
Becsapós kérdés.
Becsapós, igen, mert nyilván tudnám azt is felírni, hogy megváltás, tehát, vagy hála. Mindegyik fontos. Nyilván a legfontosabb a szeretet. De igen, el kéne rajta gondolkodni egy kicsit hosszabban ezen, de valószínűleg a szeretet az, ami az első helyen szerepel mindenképpen.
Érdekes maga a kérdés. Azért becsapós, mert talán a legtöbben elsőre rögtön azt mondanánk, hogy a szeretet. De az is egy érdekes kérdés, és ebben is kérdezem a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, ami megtanítja az embert szeretni, mert az egy nehéz folyamat, hogy megtanuljunk szeretni. Ami még talán ettől is fontosabb egy lépéssel.
Tehát, hogy ha levezetem, sokszor az akarat kell ahhoz, hogy a szabad akaratom, hogy szeressek, mert hogy nekem is bele kell egyeznem, de elsősorban, aki megtanít szeretni, az maga Jézus és a megváltás maga, tehát az áldozat, hogy feláldozta önmagát.
Igen, ez Jézus áldozata, de az én áldozatom mi, ami megtanít szeretni. Ez is egy érdekes kérdés. Ez is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az áldozat. Igen, ez lehet egy kulcs szó, hogy igen, nagyon-nagyon fontos az áldozat ahhoz, hogy megtanuljunk szeretni. Még mi lehet fontos tippelve így?
Hát szerintem a kihívások, meg a tapasztalatok, a nehézségek. Tehát az, hogy azután is fel tud állni az ember a Jóisten segítségével. Ezek a pozitív tapasztalatok, az, hogy mi megtapasztaljuk azt, hogy Isten szeret minket, és hogy ezt tovább szeretnénk adni. Szerintem ez is közrejátszik. És akkor nyilván, hogyha mi megtapasztaljuk, és szeretnénk, hogy a mások is megtapasztalják ugyanezt a szeretetet.
Igen, ez is lehet egy kulcs szó, a tapasztalat, tehát áldozat, tapasztalat, de még mindig nem.
Hála.
A hála is lehet egy nagyon fontos. Igen, a hálaadás, igen, az egy nagyon szuper és nagyon fontos gondolat.
Hit nem.
Hát a hit is lehet, persze, a hit is lehet, de valami kell, ami megtanítja az embert szeretni. És már az előbb majdnem eljutottunk oda, mert hogy arról volt szó, hogy ugye Jézusnak maga az áldozata, az ő tanítása az, ami, de mi az nagyon egyszerűen, ami az embert tanítja szeretni? Még egy kicsit másképp segítségként, mi az, ami megtart benneteket a szeretetben?
Az ima.
Így van. Nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy az imádság, a mindennapi imádság feltölti az ember lelkét, mert hogyha üres az ember lelke, vagy elszakad az Istentől, akkor nem tud szeretni, mert ugye azt mondja János evangélium, hogy Isten a szeretet. És ugye most olvastuk a héten, hogyha megmaradtok a szeretetben, Istenben maradtok, és az Isten is ti bennetek, és ez ugye ez a kapcsolat, hogy megmaradni az Istenben, hogy az Isten is megmaradjon bennünk, ez ugye az ima kapcsolat. Tehát tulajdonképpen a párbeszéd Istennel, az, hogy imádkozom, és gyakorlatilag az, ha imádkozom, akkor megmaradok az Istennel való kapcsolatban, és azt jelenti, hogy megmaradok a szeretetben. És csak az imádság által tudom felismerni, hogy hogyan kell szeretni. Ez egy nagyon fontos dolog. Aki nem imádkozik, az soha nem tudja megtanulni, hogy hogyan kell az embertársát szeretni, mert akkor mindig könnyebben észreveszi a hibáját, könnyebben észreveszi a rossz tulajdonságát. Ha megtanulok imádkozni, ha megtanulom szeretni az Istent, és megtapasztalom az ő szeretetét, akkor kezdek el szeretni, akkor kezdem el megtanulni, hogy mit is jelent a szeretet. Csak az imádságnak a fényében látom helyesen a dolgokat, különben nem tudok jól szeretni. És akkor, amit Kriszta is említett, könnyen az érzelmeink elvihetnek, tehát hogy nem érzelem a szeretet alapvetően, hanem egy döntés. Egy döntés és egy kegyelem. Tehát ha imádkozom, Isten megtanít szeretni. Először mindig az Istent kell megtanulnunk szeretni, és csak utána az embertársainkat. És hogyha tudjuk az Istent szeretni, akkor az embertársainkat is megtanuljuk igazán szeretni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy nagyon-nagyon fontos szabály, hogy talán az életünkben, ami a legfontosabb az, hogy megtanuljunk imádkozni, megtanuljuk keresni az Istent, hogy betöltse a mi lelkünket az ő szeretetével, és megtanítson szeretni. És utána jön a szeretet, nem azt mondom, hogy túl távol van tőle, tehát nagyon közel van az ima és a szeretet, nagyon közel van egymáshoz, de nem egyenrangúak. Tehát az imádság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szeressünk.
Jöjj el, Uram! Jöjj el, Uram! Várok rád, megváltom, jöjj el, Uram! Véred, Uram!
kifolyt értem, bűneim megbocsátottad. Tested, Uram, megtört értem, betegség nem hátráltathat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél. Mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Jelenlétet átjár, Uram, békesség töltes álmulat. Jelenlétet átjár, Uram, szeretet lágyan simogat. Jelenlétet átjár, Uram, erőt tölt be és áhítat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél. Mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél. Mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz.
És ugye a szeretet közösség, a Szent Háromság szeretet közössége pontosan erről tanúskodik. Ahogy Jézus is elvonul és imádkozik a nagy döntései előtt újra és újra, ahogy imádja az Istent leborulva, éjszaka, nappal, többször látjuk, hogy imádkozik. Amikor a Szentlélek kiárad, az apostolok dicsőítik az Istent, imádság közben árad ki rájuk a Szentlélek az emeleti teremben. Tehát az imádság megelőzi ezeket a cselekedeteket, és ami igazi szeretet közösséget teremt, az az őszinte imádság. Az az ember, aki imádkozik, az az ember, aki megtanulja az Istent igazán szeretni, a szeretet közösségben él az Istennel, és aki szereti az Istent, az nem mondhatja azt, hogy nem szereti az embertársát. Aki igazán szereti az Istent, az nem gyűlöli az embertársát. Aki igazán szereti az Istent, az nem kritizálja, vagy nem ítéli el embertársát. Ez nagyon-nagyon fontos ma, amikor a média gyakorlatilag arra nevel bennünket, hogy mindenkiről ítéletet mondhatunk, és ha bekapcsoljuk a tévét, rádiót, újságot, akkor rengeteg ítéletet olvasunk. Rengeteg kritikát, rengeteg minősítést, negatív minősítést, és ez pontosan azért van, mert nincs az ember és az Isten között sem szeretett közösség, ezért nem tudjuk értékelni nagyon sokszor a teremtményeit sem. És pontosan erről beszéltem vasárnap, annyi mindent adott nekem az Isten az életemben, és annyi mindent ad nekünk az Isten az életünkben, hogyha már ebből megtanuljuk a jó Istent igazán szeretni, akkor teljesen megváltozik a világlátásunk. És ugye itt volt a harmadik része a köszöntésnek, hogy a Szentlélek egyesítő ereje. Ugye, hogyha az eredeti szöveget megnézzük, így is mondhatjuk, hogy a Szentlélek közösség teremtő ereje. És akkor itt hoznám az elmagányosodásnak a témáját. Szerintetek, hogy akár az idősekkel való bánásmód, a 21. századnak az idősekhez való viszonya, családokon belüli, vagy a gyermekek világában, a fiatalok világában, iskolában, stb. Sokat hallhatunk ilyet, hogy elmagányosodnak. Akár egy családon belül is elmagányosodik egy gyermek, hogy ez miért van szerintetek? Miért magányosodik el egy gyermek, egy fiatal, egy idős ember, egy házastárs a párja mellett? Hiába, hogy együtt élnek egy házon belül, de magányos, hogy miért lehet valaki magányos?
Szerintem azért, mert nem figyel oda a másikra. Tehát önmagával van elfoglalva, vagy el van foglalva azokkal a feladatokkal, amire úgy gondolja, hogy neki, illetve azokat a feladatokat neki meg kell oldania is, tehát egyedül akar mindent megoldani, nem a Jóisten segítségével. És akkor valóban az lesz, hogy nem képes olyan döntést hozni, hogy már pedig ő a másik felé is tudja nyitni, a másikat is tudja szeretni. És hogy fontos legyen számára az, hogy az a másik is szeretve legyen.
És így kapcsolódva Timihez, szerintem ugye, hogy mindenki arra született, hogy szeretve legyen, és hogy szeressen is, hogy én szerintem ami miatt elmagányosodnak az, hogy rossz helyen keresik a szeretetet. Tehát, hogy mindenben keresik, akár az étkezésben, akár a szenvedély tárgyában, mondjuk egy alkohol, akár szexualitás, akár drogok, bármi. Egyszerűen a jó érzést keresik, azt az érzést, amit a szeretet cselekedete maga kivált az emberben. Tehát, amikor mondjuk valakit megajándékozunk a szeretettel, akarat ból, és akkor utána jön kegyelemből az érzés, tehát az Istennek az a közelség, és az a megnyugtató, átölelő szeretete. Na, ezt keresik az emberek, és ezt keresik szerintem rossz helyen. És pontosan ebből van az elmagányosodás, mert egy helyen találjuk meg csak is az Istenben, és csak is a tiszta, őszinte szeretetben, és hogy nem lehet kicsikarni a másikból, és nagyon sokan nem tudják, pedagógusok se, hogy nem attól kapom meg a szeretetet, hogyha a másikból kicsikarom, vagy kibeszélem, vagy bűnt követek el a szeretetért. Tehát, hogy a szeretet az egy olyan tiszta dolog, és nem tudják az emberek, és sajnos belemennek ezekbe a csapdákba, beleesnek, amiket állít nekik a gonosz, és ez a világ, ami most van, szerintem.
Igen, ez egy nagyon szép gondolat, hogy a szeretet tiszta dolog alapvetően. Éppen egy beszélgetést hallgattam egy rádió csatornán, ahol fiatalok beszélgettek a szerelemről. És a műsorvezető hölgy azt kérdezte az egyik 20 éves lánytól, hogy hogyan alakítanak ki egy biztos párkapcsolatot, hogyan tudna dönteni, hogy mi a jó párkapcsolat. És olyan szépen mondta ez a 20 éves lány, nagyon-nagyon szépen fogalmazott, azt mondta, hogy nem elég az, hogy valakinek a teste szép, azt mondta, hogy ő csak olyan valakivel kapcsolna össze az életét, akinek a lelke is szép. Tehát ez egy olyan szép megfogalmazás, hogy nem elég az, hogy valaki jól öltözik, ki van gyúrva, konditerembe jár, mit tudom én, ideális a súlytömege, szép a haja, jó a sminkje, nem tudom én, tehát drága ruhába jár. Tehát nem elég a külső, hanem pontosan ebben a rövid kis mondatban ez fogalmazódik meg, hogy akkor lesz jó embertárs, jó társ valaki, ha szép a lelke. Mit jelent az, hogy valakinek szép a lelke, szerintetek például?
Élő a lelke, él a szeretet, és szerintem a szeretet nem, mint egy kis lángocska, és akkor az így kisugárzik az ember arcára. Az egész kisugárzása, úgymond, hogy ilyen mai szóval éljek, pozitívvá válik. Tehát nem tudják az emberek, miért szeretnek a közelében lenni, csak azt, hogy szeretnek vele lenni, és ez jelenti számomra a szép lelke, amikor él a szeretet valakiben.
Szerintem az, amikor tud szeretni. Tehát ez a ritka manapság, hogy nem csak azt nézi, hogy mondjuk adott esetben neki önmagának mi lenne a jó, vagy még mondjuk kiterjeszti ezt a párjára, hanem a környezetében élőkre is. Tehát ha megkérdezzük mondjuk egy ilyen emberről a többiek véleményét, akkor biztosan csupa jó dolgot fognak tudni róla elmondani, mert ők is azt fogják tapasztalni, hogy a lélek benne van.
Igen, én ezért mondom gyakran akár fiataloknak, akár időseknek, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy jót tegyünk, hogy szeressünk. Időseknek is gyakran mondom, hogy menjen át a szomszédba, kérdezze meg, hogy van a másik, hallgassa meg a másikat. Én is elmondom, ő is elmondja, legyünk szeretett közösség. Tehát az, hogyha érdekel a másik, hogyha érdeklődök, hogyha segítek, ha szeretek, akkor ezt én is viszont megkapom. És nagyon sokszor az elmagányosodás pont ezért indul el, és ugye hát ölt hatalmas méreteket, mert mindig csak kapni akarunk. Az ember mindig csak kapni akar, nem akar adni. És egy idő után elfárad a másik abban, hogy tőlem állandóan kapni akarnak, és ezért bezárkózik. Ha nem akar a másik egyik ember adni, csak kapni, akkor a másik egy idő után ebben elfárad, és messziről elkerüli azt, aki állandóan csak a magáét mondja, állandóan csak a maga bajáról beszél, állandóan csak megy, mondja, csinálja, amit ő akar, de soha nem kérdezi meg a másiktól, hogy veled mi van, te hogy vagy, soha nem akarja meghallgatni. Tehát gyakorlatilag az elmagányosodás a fáradtságból indul, hogy meguntam a másikat, elfáradok a jelenlétében, és egyszerűen nem akarok kapcsolatot teremteni vele. De ha van szeretet kapcsolat, és pontosan ebben a Szent Háromság ünnepében fejtettem ezt ki, hogy ugye a Szentlélek egyesítő ereje, tehát hogyha a lelkek is kapcsolódnak, nem csak testi kapcsolat van, nem csak egy hivatalos kapcsolat van, nem csak fizikai kapcsolat van közöttünk, hanem a lelkek is kapcsolódnak, akkor képesek leszünk áldozatot hozni egymásért. És nem könnyű áldozatot hozni, néha idővel jár, sok energiával, de ennek ellenére az Isten széppé teszi. És ez a egy jól működő család, egy jól működő kapcsolat, egy jól működő házasságnak az alapja, hogy egyrészt nem vagyok önző, másrészt imádkozom azért, hogy az Isten lelke lakjék bennem, aztán megtanulok szeretni, áldozatot vállalni, áldozatot hozni azért, hogy oda-vissza működő legyen a bennem lakó Istennek a szeretete és a lélek indításai. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt jelenti a Szentlélek egyesítő ereje, amivel a pap köszönt minden egyes szentmise elején, hogy a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ez azt jelenti, hogy kössön össze benneteket az Isten, aki egy lélekben, egy testben teremtett meg minket, hogy ne csak test, hanem lélek is legyünk. Tehát test és lélek vagyunk mindannyian, és így kapcsolódunk egymáshoz. És ez nagyon fontos. Tehát egy házasságban egy anya és egy gyermek között, egy apa és egy gyermek között, vagy a nagyszülő és az unoka között, vagy a munkatárs, vagy a barát között, ha nincs lelki kapcsolat, akkor csak érdekek vannak. Ha nincs lelki kapcsolat, akkor van egy hivatali kapcsolat, amiből nem sokáig lehet élni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy úgy kell élnünk, hogy lelki kapcsolat is legyen közöttünk, lelki kötődés, lelki kapocs, hogy szép legyen az ember lelke, és együtt egy szép életet alakítsunk ki, szép lélekkel, szép életet. És ez nagyon-nagyon fontos, és meg vagyok győződve, hogy ha ez működik, akkor sokkal egészségesebben élünk testileg is. Mert ugye épp testben, épp lélek, hát az, ha a lelkünk épp, akkor nyilván a testünk is sokkal jobban működik, mert jól érzi magát a bőrében, jól érzi magát abban a közegben, amelyben a mindennapjait éli. Szent Háromság ünnepéhez kapcsolódva, így az ünnep után még kérdezlek egy picit benneteket, hogy hogyan éritek ti meg a szeretett közösséget a hétköznapjaitokban? Mit jelent számotokra ez, hogy szeretett közösség? Hogyan tudjátok most már nem a kritikus dolgokat, hanem inkább ugye gyakorlatban a pozitív oldalát ennek a témának, akár a családban, akár a munkában, hogyan éritek ti meg, hogyan próbáltok ilyen szeretett közösséget építeni? Milyen módszerekkel?
Hát a munkában ugye figyelek a kollégáimra, ez mondjuk alapvetően megvolt, de igyekszem olyan dolgokra nem odafigyelni, amik nem építik a közösséget. Nem a szeretett közösséget, nem csak a szeretett közösséget, hanem magát a közösségünket és a kapcsolatunkat a kollégák között. És akkor erre próbálom az ő figyelmüket is felhívni. Illetve hát otthon ugye szintén azokat a dolgokat, amire nekem oda kell önmagammal figyelni, azokat javítom, ugye Isten kegyelméből igyekszem odafigyelni, illetve nyilván az apró figyelmességek az munkahelyen is, otthon is megvan, illetve hát úgy próbálom a közösségemben is ezeket megélni, odafigyelni a másikra jobban, akkor a szeretet nyelvemen jobban kifejezni a szeretetemet, és akkor így azért azt gondolom, hogy jó úton tudok haladni.
Nekem a mindennapokban érdekes tapasztalataim vannak, mert amióta azért tudatosan figyelek arra, hogy mindenkihez legyen egy-két kedves szavam, illetve hogy bizonyos dolgokat próbálok úgy elmondani vagy közvetíteni, hogy ez a másiknak tudom, hogy mondjuk egy feladat lesz, de ne úgy hasson, hogy ezt most kötelező utasításként kapja. És egyre több olyan visszajelzést kapok, hogy működik. Tehát valóban nem mindegy, hogy az ember hogyan közelít a másik irányába. És egy kicsit magát nem csak a kapcsolatot javítja, hanem a munkamorált, hangulatot. Tehát, hogy ezért jobban érezze magát a másik attól, hogy ugyan kap egy feladatot, de nem mindegy, hogy ezt hogyan közöljük, vagy kommunikáljuk vele. Ezt egyébként otthon is azért próbálom alkalmazni, nem mindig egyszerű, de sokat imádkozom azért, hogy legyen kellő türelmem, mert nekem ugye ez az egyik nagy feladat, amit azért még mindig megkapok, hogy a türelemmel nekem még feladatom van, hogy ezt hogyan kell gyakorolni. Aztán amit még észrevettem, hogy igyekszem mindenkiben észrevenni Jézust, és teljesen másképp tudok közelíteni most már olyan emberekhez, akik mellett például ezelőtt elmentem. Tehát ugye a szeretetet, azt próbálom feléjük is gyakorolni. Ez ilyen, amiről beszéltünk az elején, hogy elhatározás vagy akarat kérdése.
Hát ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdésekkel folytatjuk majd a jövő héten. Remélem, hogy tudtunk adni néhány támpontot, gondolkodási pontot, elmélkedési gondolatot, hogy a Szent Háromság nagy titkáról, a szeretetnek a titkáról kicsit közösen elgondolkodjunk, és megfontoljuk azt, hogy igen, hol tart az életünk, és vajon tudunk-e őszintén szeretni áldozatot hozni, imádkozni a szeretteinkért, imádkozni az Istenhez, hogy eltöltsön minket az ő szeretetével, hogy egészségesebbek és boldogabbak legyünk ebben az elmagányosodó és zűrzavaros világban. Mindenkinek kívánunk áldott szép délutánt, szép estét, további kellemes rádióhallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!